Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk itt a Pont Jókorban a napemberével, aki Balázsi Panna, akit köszöntök, szia!
Én is, szia!
Hozzád nem mondunk soha semmit, hogy Balázsi Panna ez, vagy az, vagy amaz, hanem a Panna. Annyira régóta vagy a szakmában, és nem hiszem el, hogy van, aki nem ismer. Tehát a kereskedelmi rádiózásnak az egyik első arca voltál.
Én mindig a házi bulival van a
az meg a másik, igen.
Mert ez lesz a fejfámon is.
Tényleg, de látod, én most ezzel nem is jöttem.
Igen.
Vig Bereton.
Igen, tehát az akkor 16 éves lehettem, vagy 17 talán. Én onnan datálom, bár 9 éves korom óta szinkronizálok, meg ilyen kisebb filmekben szerepeltem, de azok nem annyira látványos. Bár van, aki emlékszik az iskola tévében zajló félórás filmekre is, de azért ahhoz már idősebbnek kell lenni.
Hát meg az, hogy ki mire figyelt. Én ugye mindig a rádiózásra figyeltem.
A rádiózás az 94-ben kezdődött.
Igen.
Úgyhogy az jövőre lesz a 30 éve.
És hogyan csöppentél abba bele akkor?
Úgyhogy amikor gyerek voltam, Villám Géza volt 10, én 12, és Faddomboriban volt újságíró szülők gyerekeinek egy tábor. És ott együtt táboroztunk nyarant a Szellő Istvánnal, meg hasonlók, az egy nagyon jó pofa csapat volt, és onnan ismerjük egymást. Jóval később kikerült körülbelül ugyanakkor Amerikába, mint én. Mindketten egyetemisták voltunk, és valahogy az utolsó 3-4 évben egymásra találtunk, hogy mind a ketten ott vagyunk a keleti parton, csak ő fent volt New Yorkban, én pedig Washington DC és Virginia. És közös barátunk, Eszti Péter kint járt éppen akkor az Államokban, és úgy volt, hogy meglátogat engem, de nem sikerült, és mondta, hogy viszont följöhetnél New Yorkba. Mondtam, jó, persze. És akkor attól kezdve ez a barátság így kiújult, és gyakorlatilag hát így a hétvégéket ott töltöttem New Yorkban, és nagyokat bulisztunk, és teljesen véletlenül, egymástól függetlenül kb. Egy időben költöztünk vissza Magyarországra. És ő sokat rádiózott helyi szinten New Yorkban, és abszolút értette a kereskedelmi rádiózás csínyát, bínyát.
Hiszen ott már akkor volt, itt igen, még azért nem.
Ami meg itthon egy abszolút újdonság volt, és akkor vált ugye ilyen, ha jól emlékszem, német nyelvű rádióból magyarra a Danubius rádió, és az akkor még ott volt benne a Bródi Sándor utcában, és elment Kálmán Zsuzsához, aki akkor ott a főszerkesztő volt, és megmutatta neki kazettán, hogy ő mit tud. Ezzel persze Zsuzsa azonnal élt, és utána kitaláltak egy közös műsort, amiben Bocskor Gábor, Szabó Tamás és ő szerepeltek volna. Ez volt a Szombatesti Extázis. És felhívott engem a Géza, hogy ez tök jó, csak az van, hogy kéne egy lányhang, és én azt gondoltam, hogy legyél te. Én meg semmi jónak nem vagyok elrontója, mondta, hogy menjek be a pagodába másnap. Mondtam, jó, nem kérdeztem semmit, tehát úgy mentem be a pagodába, hogy azt hiszem életemben egyszer voltam ott korábban. Igazából a rádiózáshoz.
Ez a Bródi Sándor utcában,
a Magyar Rádió
épületében a pagoda az egy híres helyiség, ahol találkoztak egymással az emberek, ahol eltöltötték a szabadidejüket, és így tovább, nem?
Igen, hát ilyen volt a Szabadságtéren, a Magyar Televízióban is, ugye az aula, ahol mindenki találkozott, tulajdonképpen ott volt egy büfé mellette, mindenki ott leüldögélt, és hát ott zajlott a társasági élet. Igen. A pagodában szintén.
Ez olyan, mint a házi buliba a konyha.
Igen, pont olyan.
Igen.
És én bementem, mondom, a rádiózáshoz nem, hogy nem értettem, hanem azt se tudtam, hogy mi fánterem, és bemutattak a fiúknak, akiket szintén nem ismertem, ők engem nem ismertek, és valahogy így Kálmán Zsuzsa rábólintott az abszolút amatőrre, aki én voltam, és akkor ezzel kezdetét vette egy egyéves őrültek háza, aki esetleg hallott annó Szombatesti Extázist, biztos vagyok benne, hogy maradandó élményt okozott, és nem miattam, hanem mert főleg Géza és egy, hát egy ilyen gag partnere, vagy szövegírója elképesztő dolgokat talált, aki nagyon vicces volt. Úgyhogy igen, az tartott egy évig, Monstre műsor volt, szombat este 7-től éjjel 2-ig tartott minden szombaton. Irgalmatlan buli volt, rengetegen mondják ma is, hogy kise, mentek bulizni, de kise szálltak az autóból, mert a szórakoztatóbb volt, mint a buli. Szóval tényleg nagyon jó, jó pofa volt az egész. És hát ez egy, nem volt egy olcsó műsor, gondolhatod, négyen csináltuk, és 7 órás műsorfolyam. És akkoriban még nem magunkat kevertük, hanem rengeteg ember dolgozott azon, hogy ebből egy ilyen műsor legyen. És egy évvel később vége lett, akkor jött Budapestre a Juventus Rádió, és Várkonyi Attila, aki programigazgatója volt akkor a Juventus Rádiónak, megpróbálta az egész csapatot átcsábítani. Ami 3 ember esetében sikerült is, a negyedik volt Bocskor Gábor, ő viszont ott maradt a Danubius Rádióban, és akkor így már abban a formájában nem tudott tovább működni a Szombatesti Extázis. Én viszont a Juventus Rádióban lehetőséget kaptam arra, hogy megtanuljam a rádiózást, és valójában ott tanultam.
Tehát akkor ez nem egy vágy volt, hanem te belekerültél ebbe a helyzetbe, és tulajdonképp, ahogy a kereskedelmi rádiózás Magyarországon fejlődött, azzal mentél te is.
Pontosan így volt ez a jókor jó helyen, tehát tényleg jókor, az aranykorba cseppentem bele, és a lehető legjobbkor, amikor még kísérletezni lehetett, és mindenféle dolgot kipróbálni, akkor volt szerencsém ebbe belecsöppenni. Igen, nagyon izgi volt.
Volt valaha más terved a saját jövőddel kapcsolatban? Ugye te Amerikában töltötted, erre valamennyire kistértél, töltötted a gyerekkorodnak egy nagyon jelentős részét, a szinkronot volt az életedben, aztán utána ugye jött a rádiózás, de hogy volt valaha neked kedved, vágyad, gondolkodásod valami civil szakmára?
Hát hogyne. Én diplomata szerettem volna lenni, és tettem is ezért lépéseket. Amerikában az egyetem elvégzése után dolgoztam is egy ilyen típusú helyen. És
mi vonzott abba, vagy mit szerettél volna? Repkedni a világba, vagy nem, valahol máshol nem, élni?
Engem mindig a kapcsolódások, mindig kapcsolódás. Az emberek izgattak. A mai napig is ez izgat mindennek számomra, ez a mozgatórugója. És igen, amikor hazajöttem, akkor a Nemzetközi Migrációs Szervezetnél lettem kutató, ami tartott 1,5 évig, de egyre jobban beszippantott ez a régi világ, és a végén már annyi feladat talált meg, és annyi lehetőség, hogy hát annak fájó szívvel, de búcsút intettem, mert hát ez egy sokkal izgalmasabb, pörgősebb dolog volt azért, mint kutatgatni. Az akkor még nem túl markáns migrációs folyamatokat.
Igen, világos, de akkor nem volt más, amire te mentél volna. Vagy...
Én bemondónő szerettem volna alapvetően lenni, amikor
ugye?
Gyerek voltam.
Hogy ez mennyire egy menő szakma
abszolút,
volt?
Abszolút, és tökéletesre is fejlesztettem ezt. Tehát nekünk megvolt a rádió és tévé újság, még annó, és abszolút levettem a manérokat, amiket a bemondónők a tévében, és ültem a nappaliban, és szerintem tökéletesen, tényleg így mai fejjel is azt gondolom, hogy én azt tökéletes fejlesztettem. Néha bejött az anyukám, akkor mondtam, hogy menjen ki, mert engem így zavar. De hogy igen, én ez akartam lenni, bemondolni.
Én ezt nagyon adom, nekem is volt ilyen az életemben, én is megcsináltam, bekarikáztam, és én nagyon igen, figyeltem pont. Például arra, hogy tudod, időnként fel kell nézni.
Persze, és összes van.
És akkor tudni azt, hogy mi következik, még a felnézés alatt is ugye beszélni
hát,
kell.
Hát, milyen szófordulatokat használnak mindent.
És veled mi történt, hogy nem lettél bemondónő, mert én mire felnőttem, ez a szakma megszűnt.
Igen, hát az történt, hogy elmentünk Amerikába, tehát az nekem egy éles váltás volt. Mindig van ez, ami lett volna, ha mi történhetett
volna. És mire visszajöttem,
velem.
Már nem volt, akkor viszont... feltehetően, ugye? Mert azért ez egy ponton túl megszűnt, ez a hát, kis kabinba ülés.
Azt hiszem, hogy addigra már pont nem volt, vagy
igen,
talán még
hát
volt.
94
most már nem emlékszem, nem. Hogy úgy ez így, hogy jött ki hajszál pontosan, de nincs is jelentősége. Igazából.
Hiszen nem lettünk azok.
Nem lettünk azok, de azt hiszem, hogy én azt így kimaxoltam, és hogy sokan a szinkron rendezők közül azt szerették volna, ha én színésznő leszek. Tehát nem én akartam színésznő lenni, én csak élveztem azt a helyzetet, amiben voltam. Engem nem vonzott annyira a színészi pálya, mindig féltem attól, hogy úristen, hát az hogy lesz, hogy ennyi szöveget meg kell tanulni, és emlékezni kell rá. És amit kevés helyen mondtam el, hogy még itthon voltam, amikor Gotár Péter a Megáll az időhöz kereste a szereplőket, És akkor pont Geszti Péterrel mentünk be párban, és azt mondta a Gotár Péter, hogyha mindketten elvállaljuk, akkor mi leszünk a szerelmes pár. De aztán mondta a Péter, hogy ő nem ér erre rá, mert már más a fontos az életében, úgyhogy így maradt ki a megáll az idő ilyen értelemben az életünkben, pedig benne vagyok, de statisztáltam csak. Uh-huh. Tehát ott látszik, hogy mert engem nagyon szórakoztatott ez a forgatás, úgyhogy én azt végigcsináltam. Emlékszem, akkor halt meg John Lennon, és akkor ott szomorúak voltunk, hogy nincs már többé. De hogy van pár ilyen táncos jelenet, amiben látszom.
Szóval mindig része volt az életednek a szereplés.
Hát igen.
Vagy így, vagy úgy. Uh-huh. És közben pedig én nem tartalak téged egy túl exhibicionistának.
Egyre kevésbé vagyok az, azt hiszem. Vagy más vált fontossá uh-huh. közben. Pont tegnap néztem meg a Nagy Gatsby-t a Víg Színházban, és ott vannak ilyen kiszólások a közönség felé, ami nagyon izgalmas volt, hogy tulajdonképpen pont erről szólt, hogy az ember valójában mennyire akar mondjuk valóságsókat vezetni, mennyire akarja ezt a fajta, mint színész, ezt a fajta exhibicionizmust képviselni, és így nagyon egyet tudtam vele érteni, hogy minél öregebb vagyok, azért fiatal koromban volt bennem temérdek. De most már inkább szeretek így inkább magamban lenni, egy kicsit introvertáltabb lenni, nem teljesen, csak egy pontig, és hogy én közszolgálativá értem, azt hiszem, ugye az elmúlt években, de hát azt ugye nem művelem, és a kereskedelmi tévézés sok szempontból meg már nekem sok, vagy nem nekem való.
A mostani formája?
A mostani formája. Az, amit csináltunk annó a reggelivel, és mondjuk a moziklubbal, meg a többivel, az oké. Okay. Tehát uh-huh. az abszolút fekszik nekem.
Igen, meg az identitásodban is közel van igen, hozzá, tehát amit most kellene, az nem.
A könnyed szórakoztatás abszolút az én fortém, tehát azzal nincsen baj, csak már nem akarom ezt a nagyon bulváros, nagyon valóságsos verziót, az nekem nem komfortos, talán ez a jó szó.
Nyilván álkérdés lenne úgy feltennem, hogy miért, de mégiscsak arra vagyok kíváncsi, hogy miért, mert hogy valamiért ez megy, és elég sok emberhez eljut. Az, ami most zajlik a kereskedelmi televízióban, tehát akárki akármit mond, a televíziózásban még mindig van hatalom, tehát valamiért ezt még mindig akarják az emberek, és nézik. Nem is ezt akarom én most elemezni, vagy vitatni, hanem inkább az, hogy neked mi a komfortos, mi a stílus, mi az érték, mi az, amit fogyasztanál, vagy fogyasztasz, és feltételezem, hogy ahhoz adnád jobban magad.
Szerintem a világ lassan elmúlik ilyen szempontból, tehát az a fajta televíziózás és
szerintem
rádiózás.
Szerintem minden szempontból elmúlik.
Jó, minden szempontból, de ezt erről nem szeretek gondolkodni se. Ezt, van két gyerekem, úgyhogy erről nem gondolkodhatok.
Én értem, ezt időnként így dobom, de értem, persze.
Nem. Meg azért még szerintem van remény bizonyos szempontból, de értem, hogy mire gondolsz. De ennek ellenére szerintem az a fajta televíziózás és rádiózás, amit én képviseltem, vagy amiben én dolgoztam, az már nincs, vagy halódik, és jóval kevesebb emberhez jut el. És azt hiszem, hogy az online térnyerésével, ahol mondjuk iszonyú nagy a zaj, de ennek ellenére ott lehet olyan dolgokat csinálni, ami szerintem egy közszolgálati feladatnak is tekinthető dolog, és mégis valahogy van benne egy ilyen kereskedelmi vonal, szóval egy ilyen érdekes hibrid. És ezért nagyon élvezem azt a podcastot, amit most csinálok, pont azért, mert egy órán keresztül lehet valakivel beszélgetni, ami azért mondjuk egy kereskedelmi rádió és tévé kategóriában lehetetlen. És hogy én szabhatom meg, hogy mi legyen a téma, én szabhatom meg, hogy kik legyenek a vendégek, én dönthetem el, hogy milyen minőséget vagy mélységet képviseljen az a beszélgetés, és nem szeretnék ebben sem egyébként buborékban élni, tehát arra nem vagyok hajlandó, hogy legyen olyan valaki, akivel nem állok szóba adott esetben. Tehát, hogy Én mindenkivel szeretnék beszélgetni.
Alapvetően ugye a címe az, hogy Panna, csajok, stb.
Igen.
Tehát ez meghatároz valamit, valamelyest, egy hangulatot mindenképp. De benne van egyébként a lazaság, a könnyedség, meg az is, hogy széles a spektrum. De gondolom, hogy a te érdeklődésed az a fontos benne, ugye? Miről is szeretsz beszélgetni?
Sok mindenről szeretek, de ennek a műsorfolyamnak az alaptézise a láthatatlanság. Tehát az egész onnan indult ki, hogy a 40-es, 50-es nők sokszor érzik azt, hogy ők láthatatlanok. Hogy ez vajon a munkájukban, a magánéletükben, a társadalomban, vagy hogy jelenítődik meg, ez mindenkinél más, van, akinél többféleképpen, van, akinél csak egy. És közben ez azért visszás, mert nagyon vágynak arra, hogy igenis ott legyenek, és igenis hozzáadjanak ehhez az egész diskurzushoz. Tehát kíváncsiak, érdeklődőek, nyitottak, tanulnak, fejlődnek, nem ülnek otthon maguk baroskadva, nyilván van aki, de hogy nagyon soknál azt látom, hogy tele van energiával, tele van jövőképpel, tele van gondolatokkal, és ezeket valamiért nem tudja úgy kiadni magából, vagy kamatoztatni, valamiért az egész rendszer erre nem ad úgy lehetőséget, mint ahogy kéne. Nyilván van, akinek, hogy mondjam, ezek a dolgok könnyebben mennek, és vannak, akiknek nehezebben. De hogy mindenkihez kell szólni, és én szeretnék is, és sokan magukra ismernek, és azt hiszem, hogy sok embernek ad valamiféle kapaszkodót, vagy erőt, energiát, hogy ezeket meghallgatja. Mert mindegyikből lehet tanulni, és persze a nap végén szinte mindegyik beszélgetés az önismeretről, annak hiányáról, vagy az önismeret felé vezető útról, vagy érted, erről szól gyakorlatilag minden.
Igen. Innen fogjuk folytatni mi is a beszélgetést, vendégemmel Balázsi Pannával maradjatok ti is, zene után jövünk vissza.